A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Romsics Ignác történésszel. A Magyarország története című napokban megjelent kötetről beszélgetünk. Azt szokták mondani, hogy szükségszerűen töredékes az ismeretünk a múltról. Ön is írja a könyvében, hogy minél inkább haladunk visszafelé az időben, annál inkább rendelkezünk, ahogy a történészek fogalmaznak, kanonizált tudással. Ez ugye azért is érdekes, mert nyilván a régmúlt időkből, mondjuk a honfoglalás idejéből sokkal kevesebb forrással rendelkezünk, mint akár mondjuk a Horthy korszakról, vagy az 50-es évekből.
Igen, tehát azt szokták mondani, hogy a nagyobb perspektíva segíti a történészt a biztosabb tudás fölmutatásában, és a 10-20 éves perspektíva pedig nem. Ez azonban ennél komplikáltabb. Tehát ha az elmúlt 25 vagy 30 évet nézem, akkor erről nagy biztonsággal nagyon sok fontos adatot tudok elmondani. El tudom mondani az nemzeti jövedelem alakulását, el tudom mondani a munkanélküliség, az infláció alakulását, el tudom mondani a választások eredményeit, a kormányok összetételét, a meghirdetett programokat ismertethetem. Úgyhogy itt inkább az a probléma, hogy annyi mindent tudok erről a korszakról, és ez így van már az egész 20. században, hogy a fő dilemma a szelektálás szempontja. Na most, ha pedig visszanézek, és ezért is, meg az egyéni emlékezet miatt is, az utolsó 100 év az mindig a társadalmi közéleti vitáknak a középpontjába kerül, mert minden ember azt gondolja, hogy az ő szubjektív élményei azok általánosíthatók, és nem gondol bele abban, be történész, hogy sok szubjektív emlékezet van, és a történésznek valahogy ezeket együtt kell felmutatni.
Nagyjából mennyi időnek kell eltelni, hogy ez generációról generációra örökített emlékezet, ez úgy távolabbra kerüljön?
Általában az emlékezetkutatók, Assmann és mások azt mondják, hogy ez 3x30 év, tehát három generáció időszak, mondjuk vagy nemzedéknyi időszak 90-100 év, és ez bizonyos szempontból a magyar történelemmel is igazolható. Ma nem dúlnak arról nagy viták, semmilyen vita tulajdonképpen, hogy Deáknak, Kossuthnak, Széchenynek, Veselényinek volt ebben igaza, vagy abban volt igaza, melyiket kell szeretni, melyiket kevésbé. Ezek a viták nagyjából letisztultak, és a történelemkönyvek Széchenyt és Kossuthot is helyesen úgy mutatják be, mint bizonyos kérdésekben egymással vitatkozó, de nem vitathatóan a magyar nemzet fölemelkedéséért küzdő politikusokat. Ha bejövünk a 20. századba, akkor itt a helyzet megváltozik.
Én hát azt gondoltam, ha csak Horthyt, Nagy Imrét, Kádár Jánost veszük, akkor...
Azt gondoltam a rendszerváltás időszakában, hogy a Horthy korszak, amelynek az újraértékelésében én a 70-es és a 80-as években elég sokat ügyködtem, az most már valóban olyan hideg múltá válik, mondjuk, hogy megint egy ilyen emlékezetpolitika terminus technikust használjak, amely nem hozza lázba a közvéleményt, és a Kádár korszakról, Nagy Imréről, erről vitatkoznak majd az emberek. Ez eszemben mi történt? Az látszik, hogy az utóbbi években tulajdonképpen a Horthy korszak, és azon belül Horthy, különböző Teleki és mások, nem beszélve 18-19-ben Károly Mihály, jobban foglalkoztatják a közvéleményt, valójában most már úgy látom, mint Kádár János vagy Rákosi Mátyás. Ennek meg lehet vizsgálni a külön okait, de minden esetre ez így van. De most visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, ugyanilyen heves viták zajlanak az internetes fórumokon, portálokon, és a történészek között is az őstörténetről, amely pedig elég nagy perspektíva a napjainkig számítva, csak ott meg az a probléma, hogy olyan kevés a biztos, tényszerű ismeret, hogy a történészek nagyon el tudják engedni a fantáziájukat. Így például több vélemény forog közkézen arról, hogy honnan jöttünk, az Urál melyik oldaláról, és hogyan, mennyi ideig vándoroltunk. Nem is beszélve arról, hogy akkor ez a honfoglaló magyarság, amelyet 895-96 közül bejött, az mennyiben volt finnú, mennyiben volt török, és így tovább.
Hát itt ugye azért voltak történészi újraértelmezések is, gondolok itt a kettős honfoglalás elméletére 60-as, 70-es évekből, de vannak kifejezetten, hát majdhogy nem minden valóság alapot nélkülöző hipotézisek is.
Meg olyan
a honfoglalás
olyan ezoterikus történetek, amelyekkel szakmailag nem is érdemes foglalkozni, és nagyon sok ilyen repked az interneten, a sumérektől elkezdve a hunokig. De a szakmán belül is vannak ebben bizonytalanságok és viták. Én a kettős honfoglalás elméletét beletettem ebbe a könyvbe, amit egyébként nem László Gyula talált ki, hanem egy Nagy Géza nevű régész írta ezt először a 19. század végén, 20. század elején, és László Gyula csak fölelevenítette, és azóta is vannak, akik ebben a megközelítésben gondolkodnak, aminek a lényege az, hogy a magyarok, Árpád magyarjai nem az első magyarok a Kárpát-medencében, hanem az avaroknak a második hulláma, a úgynevezett griffes indás tárgyi emlékekkel rendelkező népesség magyarnak tekinthető, sőt, olyat is olvastam, hogy az avarok egészében véve a magyarokkal azonosíthatók. Ezt azért nehéz eldönteni, és azért nem lehet egyértelműen eldönteni, mert az avaroktól semmiféle írásos nyom nincs, nem tudjuk, milyen nyelven beszéltek, a csontokból ezt nem lehet megállapítani, és a régészek által föltárt leletanyagnak a párhuzamai megtalálhatók a Kárpát-medencén kívül is. Úgyhogy végül azzal zárt, ezt ismertettem ezt a vitát, és azzal zártam le, hogy amit biztosra vehetünk, hogy 895-96 tényleg megérkeztek a magyar törzsek a Kárpát-medencébe, de azt, hogy előtte az avarokkal voltak-e már itt magyarul beszélő csoportok, ezt teljes bizonyossággal nem bizonyították eddig, fönn kell tartani a lehetőséget. Igen, vannak, akik a székelyeket azonosítják egy ilyen csoporttal például. Úgyhogy általában az ilyen kérdéseknél arra törekedtem, hogy a komolyan vehető feltevéseket, elméleteket, hipotéziseket megemlítem. Ha el tudtam dönteni, hogy én melyikkel értek egyet, akkor ezt jeleztem, de például a honfoglaló magyar törzsek vándorlásával kapcsolatban nem tudtam eldönteni, mert ez egy olyan komplex ismeretanyagot igényelne, nyelvésznek kéne lenni, régésznek kéne lenni, etnográfusnak, zenekutatónak, stb., hogy inkább a szakemberek szaktanulmánya alapján két plauzibilis, egyformán plauzibilis álláspontot közöltem, és nem akartam ezt eldönteni, hogy ez hogyan és mint volt.
Hadd idézzek egy gondolatot a könyvéből, pontosabban a könyvnek az utószavából. Azt írja, hogy igazságaink időről időre új megvilágításba kerülnek és módosulhatnak, vagy akár érvényüket is veszhetik. Némi túlzással azt mondhatjuk, minden történelmi korszakban újra íródik a múlt. Van egyáltalán
ezt a gondolat? Van egy megszólítás, hogy részben újra íródik.
Részben újra íródik. Igen, akkor lehet, hogy én pontatlanul írtam ki ezt.
Hogy bizonyos mértékig újra íródik.
De hogy ezt a gondolatot akár részben, akár így, hogy minden történelmi korszakban újra íródik a múlt részben. Van egyáltalán olyan, hogy történeti vagy történelmi igazság? Mert hogy hát bizonyos tények nyilvánvalóak és egyértelműek. Az nyilvánvaló tény, hogy Mohácsnál 1526-ban a törökök győztek, és nem pedig mi. Az tény, hogy 1849. augusztusában Világosnál megtörtént a fegyverletétel, ezzel elbukott a szabadságharc, de azért a történelmi igazság az nyilván jóval összetettebb és bonyolultabb, mint a puszta tény, vagy a dátum, amihez az esemény Igen. kötődik.
Szóval először is a történetírás, vagy a történettudomány az nem egy olyan tudomány, mint a természettudomány, mint a matematika, vagy a fizika, vagy a kémia. Vagy akár az agykutatás. A világ bármely részén elvégezhető ugyanaz a kémia és a fizikai kísérlet, és számtalanszor megismételhető. Ez a történelemről nem mondható el. Tehát a múlt úgy, ahogy megtörtént, nem ismert számunkra. A múltnak vannak nyomai, dokumentumok, régészeti leletek, írások, elbeszélések, és ezek alapján, a nyomok alapján a történész rekonstruálja, megpróbálja rekonstruálni a múltat, de tudnia kell, hogy ez a rekonstrukció soha nem tökéletes, hanem ez részben konstrukció. Vagyis a meglévő nyomokból, adatokból össze kell állítania egy olyan elbeszélés narratívát, ahol a szubjektivizmus az írónak az értékrendszere valamilyen szempontból belejátszik ebbe. Már a szelektivitásnál, hogy mit veszek be, mit nem veszek be, a megfogalmazásban, a retorikában, tehát a történész szubjektuma benne van. De ennek ellenére a szakmáját komolyan vevő történész mégiscsak arra törekszik, hogy ne egy egyéni igazságokat mondjon el, hanem a múltat úgy, ahhoz az megtörtént, még akkor is, hogy ez nem tudja elmondani. És a következő dilemma, amit ön felvetett, az igazság kérdése, a történész szerepe egy kicsit hasonló a bírójéhoz egy bizonyos pontig. A bíró is próbál föltárni egy bűncselekményt, annak a motivumait, a szereplőit, pontosabban ugye ott az ügyész meg a tanúk, de ezt a bíró koreografálja, és végeredményben ő az, aki irányítja az egész folyamatot. A történész hasonló feladatot végez el, próbálja megérteni ezt a múltat, de itt ezen a ponton a szerepe különbözik a bíróitól. A bírónak úgy kell zárni az aktus, hogy azt mondja, hogy a vádlottot fölmentem, vagy a vádlott bűnös, mégpedig 5 évre, 10 évre életfogytiglan. Azt gondolom, hogy ez az utolsó rész nem tartozik a történésznek a feladatához. Tehát nem oszthatok ki érdemjegyeket Mátyás királynak, Tökörinek és a többieknek, hogy utólagos szempontok alapján, hogy hogyan kell ezt értékelni. Annál is kevésbé, mert ha erre az útra téved a történetíró, akkor rá fog jönni arra, hogy időről időre érvénytelenítik azt, amit mond. Mint ahogyan mi ezt az elmúlt évtizedekben meg is tapasztaltuk. Ebből a szempontból van különbség a kiegyensúlyozott fejlődéssel rendelkező országok és az olyan hektikus történelemmel rendelkező országok között, mint mi vagyunk, különösképpen akkor, ha ebben diktatúrák is vannak. És elmondom, hogy miért. Egy kiegyensúlyozott fejlődéssel rendelkező országban is vannak viták a történészek között. De ez nem élet-halál harc, és nem gondolják, vagy kevésbé gondolják azt, hogy a múlt megítélésén múlik a jövő. Franciaországban, Párizsban, a Pantheonban, ami a nemzeti emlékhely a franciák számára, ott van Mitterrand elnök is, aki szocialista volt, és ott van De Gaulle is, aki egy konzervatív nacionalista elnök volt. Mind a kettőnek megvan a helye, a szerepe a történetben. Most ugye Moszkvában láttuk azt, hogy ott viszont a Kremlből időnként kihoznak embereket, időnként beteznek embereket, tehát amikor egy nagy politikai váltás van, akkor a múltat is újra gondolják, vagy újraírják. Nálunk nem ilyen éles a helyzet, de azért hasonló. Gondoljon arra, hogy annak idején erre kevesen emlékeznek, hogy a 70-es években Károly Mihály szobrának az elhelyezése a parlament mellett, nem mondom, hogy forradalmi tett volt, de ahhoz képest, hogy korábban a tankönyvekben csak a kommunistákat lehetett igazából dicsérni és pozitívan szemlélni, a 70-es években ez kezd kitágulni, és bekerülhetnek más polgári radikális szociáldemokrata, még parasztdemokrata politikusok is ebbe a virtuális panteonba.
De mindez azt jelenti...
Majd ezután jön egy olyan időszak, amikor Károlyt elviszik, és oda teszik Tisza Istvánt, akit pedig egy korábbi időszakban egy nagyon gyűlölt negatív politikusként mutattak be, és ezért nem szabad szerintem a történésznek beletévedni a propagandista, az ideológus, az emlékezetpolitikus zsákutcájába, mert akkor a munkája nagyon rövid ideig lesz érvényes.
De mindez azt is jelenti, hogy legalábbis Európának ezen a térfelén a politika azért szeret időről időre belepiszkálni a történelem könyvekbe?
Nem csak ott szeret, hanem ezt teszi is. De azért van egy különbség a tekintetben, hogy ezt egy diktatúra teszi, vagy pedig egy parlamentáris demokrácia teszi. Megmondom, hogy miért. Amikor a Horthy rendszer nem volt egy tökéletes demokrácia, sőt, egyáltalán azt akartam, hogy nem volt egy tökéletes parlamentarizmus, mert a választói korlátozó sok minden okból, de egy pluralista berendezkedésű társadalom és politikum volt, és ez lehetővé tette azt, hogy a magyar történelemről árnyalatokban vagy lényeges kérdésekben eltérő álláspontok jelenjenek meg. Mód Aladárnak jelent meg egy marxista szempontú Magyarország története 400 év címmel, 1526-tól napjainkig. Jelent meg konzervatív, jelent meg liberális, volt bizonyos színskála. 1945 után, amikor átléptünk egy diktatúrába, akkor ez egyen áramosították, hogy így mondjam, és 1948-49-től Andics Erzsébet és a társai, Révai, Andics, Nemes Dezső, mások egyértelművé tették, hogy a magyar történelmről mit kell gondolni. És akkor két választása volt a történésznek, vagy azt gondolta, vagy azt írta, vagy pedig nem írt, vagy egy harmadik megpróbált egy olyan semleges területre visszavonulni, ahol nem kellett neki ilyen dolgokban állást foglalni, például Kosári Domokos bibliográfiát csinált, ahol nem kellett értékelni, csak egy nagyon mechanikus munka, nem egy szórakoztató, de nem volt kötelezve állásfoglalása. Na, a mai nappal, a rendszerváltás követően viszont a diktatúrából átléptünk egy demokráciába, és egészen természetes, hogy egy demokráciában az emberek értékrendje nem csak különbözik, az a diktatúrában is különbözhet, de ez manifestálódik is, és az emberek értékrendje különböző, akkor elkerülhetetlen, hogy a történelemre visszagondolva is különböző féleképpen ítéljenek meg bizonyos dolgokat. Most mindaddig, amíg ez a szakmaiság keretei között zajlik ez a vita, és nem szakad el a biztosan tudott tényektől, a biztosan tudott igazságainktól, mint az, hogy az első világháború 1914-ben kezdődött, 18-ban végződött, és mi ezt elvesztettük a Mohácshoz meg a többihez hasonlóan, addig ez a vita legitim. Amikor azonban eltekint ezektől a tényektől, és bizonyos embereket vagy eseményeket kisatíroz a történelemből, másokat pedig fölnagyít, akkor a történész elveszítette a történészi egyéniségét, és akkor átalakult emlékezetpolitikussá, vagy ideológussá, vagy propagandistává, mint ahogyan ezt számos esetben történt. Ez a vita őszintén is történhet, tehát a 18-19. Században a protestáns, református kálvinista és katolikus meggyőződésű történészek bizonyos dolgokról képesek voltak diametrálisan ellenkező álláspontokat előállítani, például a Bethlen Gábor megítélésében is. Ma már ez nem olyan szempont, hogy emiatt a történészek vitatkozzanak nagyon, de mint tudjuk, Horthy, Kádár azért olyanok.
A Magyarország története című könyv kapcsán azt mondta, hogy fontos vezérfonala, vagy talán vezérfonala is ennek a könyvnek, hogy az európai, nyugat-európai mintát mennyiben tudta Magyarország a története, történelme során követni, mondhatjuk, hogy Szent Istvántól a rendszerváltásig, vagy akár egészen napjainkig. Ezt mérlegelve hogyan látja, hogy mikor voltunk leginkább közel Európához, és egyáltalán a modern Európához, egyáltalán mikor voltunk szinkronban leginkább, vagy közelében ennek?
Igen, tehát ugye itt nagyon nehéz erre egyértelmű választ adni, mégpedig azért, mert az összehasonlítási szempontok különbözők, és a 19. század második feléig vagy végéig nemigen rendelkezünk olyan adatsorokkal, komplex adatsorokkal, amelyek összehasonlíthatók. A 19. századtól tudjuk a gőzgépek számát, az autók számát, a nemzeti jövedelem volumenét, egyfőre kiszámítva, a jövedelmi különbségeket, stb. Stb. Tehát onnantól kezdődően egy biztosabb talajon mozgunk. Minél inkább megyünk vissza a történelembe, annál inkább sporadikusak az összevethető adataink, ezért csak óvatosan lehet erre válaszolni, de hogyha ezeket az adatokat, tudom én, a Magyarországon lévő iskoláknak a számát, a ismert számát, a tanítók számát, a könyvek számát, a könyvnyomtatás terjedését, a katedrálisaink, a román, illetve gótikus stílusú katedrálisainknak a megjelenését, és ezeknek a méreteit összehasonlítjuk a nyugat-európai megjelenésekkel és méretekkel, akkor azért tehetünk, valószínűsíthetünk megállapításokat, és én azt valószínűsítettem, következetesen törekedtem ennek a szempontnak az érvényesítésére egyébként, hogy egy reálisan határozza meg a helyünket Európán belül, és ne állítsak olyan smiket, mint amiket itt-ott lehet olvasni, hogy a középkori magyar királyság az Európának a vezető hatalma volt. Nem volt Európának a vezető hatalma, de egy megbecsült, tekintélyes állama volt Európának, és legközelebb a Európa a legfejlettebb centrumához, azt gondolom, hogy a 15. században nagyjából Mátyás király uralkodása.
Ezért óvatatlanul vannak ilyen bizonyos toposzok, amihez a történésznek azért gondolom viszonyulnia kell. Hát itt vannak azok a toposzok, például, hogy 150 éven keresztül a déli határainkat védve tulajdonképpen Európát és a kereszténységet védtük a törököktől, ami védtük a tatároktól, a törökök. És aztán évszázadokon átívelve, most például napjainkban ugyanígy védjük talán a migrációs hullámtól, hogyha ezeket a toposzokat érvényesítjük a napjainkig. Hogyan viszonyul ehhez a történész?
A törökkel és a tatárokkal folytatott harc az egy kicsit komolyabb volt, mint a migránsokkal folytatott harc. De azt, hogy mi védtük Európát, vagy a kereszténységet, ezt elmondhatják maguk.
De a közbeszédben, vagy a politikai közbeszédben most is ott van ez, hogy most is védjük Európát.
Igen, de én nem vagyok politikus. Ezt elmondhatják.
De a történésznek valahogy ez viszonyul.
Mondhatják, meg a, tehát ez nem egy egyedi dolog, hogy mi a földrajzi helyzetünknél fogva önmagunkat védtük, és ezáltal védtük a keresztény nyugatot is. Tehát ez a helyzet, és ez nem tett jót a későbbi fejlődésünknek ez a 150 év, és a Balkánnak az 500 éves török uralom még kevésbé tett jót. Ez volt az egyik oka a későbbi nehézségeinknek, de most a kérdés ugye arra irányult, hogy folyamatosan ilyen védelmi feladatot látunk el. A török kiűzése után tulajdonképpen néhány évszázadon keresztül nem támadott bennünket senki. A Habsburg monarchián belül elég békességben éltünk. Persze ez se igaz, mert voltak napóleoni háborúk, de azért az minket annyira nem érintett. Nem érintett a francia-porosz háború se bennünket a 19. század második felébe. Az első meg a második világháború, meg mi is benne voltunk, mint hogy egész Európa benne volt. Ez a mai migráns helyzet, hogy nem szeretnék belebeszélni a politikába, mert nincs meg az a háttérismeretem ahhoz, hogy én erről autentikus biztosan nyilatkozzak, de abban biztos vagyok, hogy a migráns ügy az ebben a pillanatban nem egy olyan ügy, mint a török elleni védelem, vagy a tatároknak a támadása volt.
Utalt az imént a nyugathoz, vagy az Európához való felzárkózáshoz. Azt nagyjából mérlegre lehet tenni, hogy kik voltak leginkább az úgymond nyugatos történelmi személyiségek a magyar történelem során. Például most eszembe jutott, és a könyvben is érdekes, ugye Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, akit a törökök segítettek hatalomra, ő maga törökösen öltözködött, a fejét leborotválta, adót fizetett a portának, de mégiscsak egy nyugatos politikát folytatott. Reálpolitikus volt?
Ez pontosan így van, de ha megenged, akkor egy kicsit visszaugrok. Hát az első olyan politikusunk, aki egy nagy döntést hozott, az Szent István volt. Azzal, hogy fölvette a kereszténységet, vagy fölvetette az akkori népességgel, az itteni népességgel, és ezzel hozzákötötte Magyarországot a nyugati, később nyugati kereszténységnek nevezett kultúrához és civilizációhoz, és nagyon forradalmi tett volt, és nem volt magától értetődő, mert az Erdélyben és Erdély környékén lévő törzsi államoknak a vezetője, a Gyulák, Ajtony, a többiek, azok a bizánci rítusú kereszténységet vették föl, és ez időbe tellett, amíg egész Kárpát-medencében a nyugati típusú kereszténység meghonosodott. Úgyhogy ő volt az első nagy modernizátor, hogy így mondjam. Akkor említhető harmadik Béla, aki Bizáncban nevelkedett, és utána az írásos kultúra jelentősen föllendítette Magyarországon, és nyilvánvaló, és valamennyien, hát a peregrinus diákok, azok tőlünk is, és egész Kelet-Európából mindig nyugatra mentek, Párizsba, Észak-Itáliai Egyetemekre, később Németalföldi Német Egyetemekre, és az ön által említett példa is nagyon jól mutatja, hogy Bethlen Gábor Erdély a földrajzi helyzeténél fogva nem menekülhetett a töröktől, tehát neki valamilyen módon modus vivendit kellett találni az Oszmán Birodalommal. És adót fizettek, követet küldtek, megpróbáltak a Bethlen Gábor megpróbálta törökkel jó kapcsolatokat képíteni, megpróbálta fölhasználni, de egy percig nem gondolta, hogy ő az oszmán, a muzsulmán kultúrához akarna csatlakozni, hanem a építőmesterei, a zenészei, az orvosai, azok mind Észak-Itáliából, illetve nyugatról jöttek, és a diákokat is oda küldte. Azokat a jobbágy diákokat, akiket a korát megelőzően ösztöndiakat adott nekik, és elküldte az állampénzén, az erdélyi fejedelemség pénzén külföldre tanítani. Úgyhogy óriási dolog volt.
Ez az európai és a nyugati orientáció kapcsán idéz a könyvben, az 1848-49-es eseményeket taglalva, idéz a könyvben az egyik forradalmi lapból, és ez az idézet ez így szól: Európában lakunk, nem akarunk a politikai institúciók felállításában a világ előtt szeparátum vátummal lépni, tehát különállóan fellépni, mi az európai nemzetek családjai közül egyik, a többiekhez hasonlóak akarunk lenni. Írták ezt valamikor 1848 tavaszán. Most 2017 végéhez közeledve hogyan látja, hol állunk Európában, hol vagyunk ebben a viszonyrendszerben?
Ha akarnánk, se tudnánk Európából kilépni. Mi európaiak voltunk, európaiak vagyunk. A Kádár korszakban is európaiak voltunk. Maga fiatalabb, mint én, tehát nem tudom, hogy emlékszik-e arra, hogy soha nem a moszkvai divatot követtük, ha volt olyan, hanem nyugatról hozott farmert akartunk hordani, kólát akartunk inni, orkánkabátot akartunk, és a zenében a Szabad Európának a Teenager Partiát, vagy a Luxemburgot hallgattuk, és nem a moszkvai rádiót hallgattuk. Tehát látszólag a felszínen volt egy szovjet uralom Magyarországon, ez kétségkívül, mert mint Bethlen Gábor idejében, tehát az ország a saját árnyékát nem tudta átugrani, ez egy kényszerhelyzet volt. De a mentalitásában, a gondolkodásában a minta az akkori fiatalok és az idősebbek számára is, akiknek volt, az nyugat volt. És ez most is így van. Tehát az, hogy bizonyos megfontolásokból, piac vagy más megfontolásokból, ez megint a politikának a mezeje, kapcsolatokat keres Magyarország Törökországgal, vagy Oroszországgal, vagy Kínával, ha ez az ország számára hasznos és szükséges, akkor ez helyén való. De ettől nem fogunk az európaiságunktól megszabadulni, európaiak fogunk maradni mindenképpen. Ez ezer évnek a tapasztalata. Ezt nem lehet egy vagy két év alatt átírni és újra gondolni.
Az elmúlt órában Romsics Ignác történész volt a vendégünk itt az Arénában. A Magyarország története című könyv kezdetektől egészen napjainkig már a könyvesboltokban. Olvassák, forgassák jó szívvel. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.